Mindenható Istenünk, Urunk, Krisztusunk, hálatelcívvel köszönjük neked kenyermedet, szeretetedet, mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amivel megajándékozol bennünket. Itt most ezen a földön, amely jelenlétednek a tanúbizonyságaképpen lehet olyan, ha csak néha töredékében is, amilyennek majd teremteni fogod, amilyennek ígérted, hogy változni fog. Kérünk arra, hogy segíts nekünk magunkat megvizsgálni, segíts nekünk magunkban megtalálni mindazt, ami nem méltó arra, hogy a színed elé álljon, és segíts arra, hogy az elkövetkező hétvégén, a Szent Vacsora sákramentumában nyugodt lelki ismerettel és szívvel bízhassunk a te bűnbocsátó kegyelmedben, és ezáltal megtisztulva vehessünk magunkhoz a te testedet és véredet. Krisztusért kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvérek, Jakab apostol leveléből a második fejezetnek az első 11 versét olvasom, amiből megszólít bennünket Istenünk igéje. Jakab apostol levelének második fejezetéből így szólít meg bennünket Isten igéje. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek ez ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt, az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnkövettek el, és a törvény, mint törvényszegőket, marasztalertiteket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket szabadság törvénye ítél meg, mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Szeretett testvérek, amikor a református bibliolvasó kalóz szerinti új szövetség ígéket olvastam, erre a hétre készülve arra gondoltam, hogy bár még akkor nem volt bennem teljesen tiszta, hogy milyen ige vezérfonál alapján fogjuk ezt a hetet végigvinni. A vasárnapi Isten tiszteletnek, ami a tegnapi napon mögöttünk van, a mondani valója és az üzenete megerősített bennem egy már előtte is felbuzduló lehetőséget, hogy ragaszkodjunk, maradjunk a vezérfonalunknál. Hiszen ugyanaz az első felütés csendül meg ebben a Jakab apostoli levélben is, ami Jézus Krisztusnak a két nagy parancsolatában van, amit hallottunk is vasárnap, szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Jakab itt vissza is idézi ezt a részt, amikor a Máténak evangéliumának a hegyi beszédéből, valamint a Lukács evangéliumából előhozza azt a mondatot, amelyet Jézus nagy parancsolatnak nevez, amely ugye nyilván nem az ő találmánya, hiszen előtte már a mózesi könyvekben is egy komoly parancsolatként volt mindenki szeme előtt, és az ifjú is, aki annak idején oda ment hozzá, hogy megkérdezze, miképpen üdvözülsz, üdvözülhet ő. Jézus elmondta neki, hogy miképpen üdvözülhet. A két nagy parancsolatot helyezte a szíve elé. Ugyanez van akkor is, amikor az irgalmas samaritánus története előtt az a bizonyos törvénytudó megpróbálja Jézust és meg akarja kérdezni tőle, hogy hát melyik a legnagyobb törvény. És Jézus elmondja neki, hogy melyik a legnagyobb törvény, melyik kettő. Ez a kettő elválaszolhatóan egymástól is. Innentől kezdve igazából kérdés nincs más, hiszen Isten személyét tekintve zsidók egyetértésben voltak Jézus Krisztussal is. Az Atya Isten az az egyetlen egy Isten, nincs más. Ha őt kell szeretni, akkor tudták pontosan, hogy kiről van szó. Talán sokkal nehezebb azt megítélni, hogy a második parancsolatban vajon ki az, akiről szó van. Kit is kell nekem szeretnem? Talán, ha visszafordulunk egy kicsit, és a visszájáról közelítünk ehhez a parancsolathoz, akkor arra gondolunk, ugye, amiről a vasárnapi istentiszteleten nagy tisztelt úr azt mondta, hogy ő keveset szeretne beszélni, hiszen magunkat szeretni talán a legkönnyebb. Két szélsőséget idézett magunk elé látásképpen, az egyik, amikor valaki imádja magát és nagyon szereti magát, a másik, amikor valaki egyáltalán nem szereti magát. És egyik se jó. Tulajdonképpen mind a kettő azért nem jó, mert torz képet mutat saját magunkról magunknak. Az egyik képben ugye tökéletesnek látjuk magunkat. Vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy azok a hibák, amelyek osztályrészünkön jutottak ebben a földi életben, messze menőkig kevesebbek, mint más ember életében, és valahogy mindenünket úgy igazából előtérbe tudjuk helyezni, szeretjük. Az ilyen ember nagyon kevés kivetnivalót talál magában, ám de ellenben sokkal többet másban. Hallottam egyszer egy történetet egy fiatal lányról. Ez a fiatal lány egészen fiatal, 20 éves körül lehetett, 19-20 éves, amikor egy nagy lottó nyereményhez jutott. Komoly lottó nyereményhez, több ezer fontnyi, ugye ez Angliában nagyon tetemes összegnek számít, nálunk egy lottó 5-ös millióinak megfelelő, és a következő dolgokra fordította ezt a hatalmas összeget. Előre haladott állapotban van, bár manapság is egyre komolyabban foglalkoznak vele, de már abban a néhány évvel, egy évtizeddel korábbi időszakban is komoly múltja volt és praxisa a plasztikai sebészetnek. És ez a lány egy gyerekkori málmát próbálta megvalósítani. Gyerekkorában, ugye már akkor nagyon kedvelt volt a lánygyermekek között a Barbie baba. És ő elhatározta, hogy ő úgy szeretne kinézni, mint egy Barbie baba. És ennek az érdekében rengeteg pénzt fordított arra, hogy arcplasztikai műtétek sorozatával, testplasztikai műtétek sorozatával változtasson a külsején. Ugye tudjuk, milyen a Barbie baba, hosszú combok, hosszú lábak, hosszú karok, vékony ujjak, És aztán jött a zsírleszívás, és ez még hagyján, de ahhoz, hogy valaki nem nyújtsa a lábát ilyen aránytalanul hosszúra, ahhoz az kell, hogy darabonként törjék el a sírcsontját, feszítsék ki milliméternyivel kijebb, hogy a csont benőjön a rés közé, és így évek, tehát egy több hónap leforgása alatt, ugye még begyógyul a csont, néhány centit tudnak növelni minden egyes csonton. Ugye a felső lábszárcsont, az alsó lábszárcsont. Ez már önmagában is elég brutálisan hangzik, de képzeljük el, hogy egyszerre eltörik mind a két lábunknak mind a két csontját, mind a négy csontját, és aztán az nő, összenő. És akkor úgy hetekig fekszik valaki gépeken a ágyon, a kórházi ágyon, ami így húzza, illetve ki van vasakkal párgázva a lába. De több mint valóság az, hogy sikerül neki. Néhány év leforgása alatt hajszínén, ábrázatán, testalkatán változtatva közel úgy nézett ki, mint egy Barbie baba. És aztán, hogy ezzel valamit keressen is, vagy hogy megélhetését biztosítsa, életvezetési tanácsadással kezdett el foglalkozni. És ebben a szituációban, ebben az élethelyzetben kerestőt fel egy riporter, akinek az újság cikkét olvastam, és az egyik kulcskérdés, ami számomra megragadó volt, amikor megkérdezte a riporter, hogy tulajdonképpen végeredményében boldog-e. És nem tudott egyértelmű választ adni rá. Nem tudta kimondani azt, hogy ő boldog. Annyi szenvedés, annyi idő után nem tudta kimondani azt, hogy boldog. Pedig mindene meg lehetett volna ahhoz, hogy szeresse magát. De mivel alapvetően onnan indult ki az egész, hogy ő nem szerette saját magát, nem szerette a testét, és ezt töltötte ki idejét, motivációit, energiáinak hatalmas részét, hogy ezen változtasson, az eredmény mégsem lett az, amit várt. Mert nem szerette meg saját magát. Ő ezt nem tudta így elmondani. Másoknak adott tanácsot, hogy hogyan lehet boldog, vagy hogyan vezetheti úgy az életét, hogy boldog legyen. De ez a tipikus esete annak, amikor vak vezet világtalant, és ő maga sem tudja, hogy igazából miből lehetne az élete igazán értelmes és értékes. A szeretni saját magunkat nem onnan indul ki, hogy én olyanná formálódom, vagy olyanná teszem magam belső, külső lényegét, hogy az szeretetre méltó legyen, vagy szerethető legyen számomra. Nem kell változtatnom magamon, hanem először is fel kell fogadnom saját magamat. Minden egyes negatív, minden egyes rossz tulajdonságommal, sőt, igazság szerint fontosak azok a dolgok, amiket nem szeretünk magunkban. Mert a bűnbánat és a bűnbocsánat csak azon keresztül tud áramlani, amit mi őszintén magunkévá teszünk. Az, amit magamban nem tudok elfogadni, amit én magamban nem szeretek, azt Isten nem tudja megváltani. És azt Isten nem tudja felemelni, nem tudja visszaadni és nekünk ajándékozni. És tulajdonképpen már az elején magunkkal szemben személyválogatók vagyunk. Szeresd fele barátodat, mint magadat, az ott kezdődik, hogy magunkkal szemben nem vagyunk személyválogatók. Vagyis én magamat úgy adom az Istennek, ahogy tőle kaptam. Minden egyes lehetőségével és minden egyes kudarcával együtt. Amikor magam megyek Isten elé, akkor tudjam azt, hogy Isten már réges-régen tudta azt, hogy én ki vagyok. Réges-régen ismert, és réges-régen azt a pillanatot is meglátta, és tervében benne volt, amikor én minden egyes háttér dolgommal, bűnömmel, gondolataimmal, vágyaimmal, kétségeimmel és kérdéseimmel elé fogok állni. Egy pillanatig sem kell azon gondolkoznunk, vagy attól félnünk, hogy az Isten nem fog bennünket elfogadni. És innen következik a másik kérdés. És jön erre automatikusan a másik válasz. Jakab apostol azt mondja, hogy amikor Krisztusba vetett hitünk szerint élünk, akkor nem lehetünk személyválogatóak. És nagyon életszerű példát hoz be, amikor a gyülekezetbe bejön hozzátok egy gazdag, és ugyanakkor bejön hozzátok egy szegény, akkor ti mit csináltok? A gazdagot körülrajongjátok, és leültetitek a főhelyre, szegénnyel meg nem foglalkoztok. Egyrészt megbukolhatnánk ezt nagyon kegyes keresztényi módon, hogy hát ugye milyen nehéz a gazdagnak megtérni, nehezebb, mint a tevének a tűfokán átmenni, az Isten országába bejutni, ezért a gazdagot különös figyelemmel kell kísérni, amikor betér hozzánk. Míg a szegény úgyis közel van az Istenhez, vele együtt Isten maga jön be, ő vele igazából nem kell különösebben törődni, hiszen az ő lelki békéjét az Isten fogja megadni. És akkor jön átadó kegyesség ez, nem kevés szent dologgal, és mint tudjuk, a szent az azért szent, mert maga felé hajlik a keze. Mi is szeretünk olyan közegbe lenni, és olyan barátokkal körbevenni magunkat, akiket úgymond Isten idézőjelben megáldott, hiszen a társadalomnak egy kegyes, kegyelt tagjai, mert a gazdagság és a pénz lehetőségei lennyit körül. Na már most Isten ezt teljesen másképp látja. Isten azt úgy látja, hogy vajon-e a gazdagnak arra van-e szüksége, hogy a gyülekezetben is, itt is, ahol Isten törvényei uralkodnak, ugyanazokkal a interakciókkal találkozzék, mint a külvilágban. Szerintem a gazdag embernek nem erre van szüksége. Mert ugye, hogyha egy gazdag ember elmegy egy társaságba bárhová, ahol megtudják, hogy milyen gazdag, akkor a főhelyre ültetik. A világban. Ám Isten fordított értékrenddel működik. Isten azt mondja, hogy számára a szegények fontosabbak. A szegények mindazt, amit nem kapnak meg a társadalomtól azért, mert nem tudják megvásárolni, vagy nem tudják megvenni a törődést. Modern szóval élve, akár mondhatnánk azt is, hogy az Amerikai Egyesült Államok mintájára lassan nálunk is kialakuló társadalombiztosítási rendszerből kifolyólag a szegények nem tudják azt a létbiztonságot és azt a egészségbiztonságot is megkapni, amit mondjuk egy gazdagabb testvérünk megtehet. Ugyanakkor nekünk ezt itt bent, gyülekezetben, póklólag, megfordítva meg kell adni. Igazából az Isten itt egy kicsit, hogyha humorizálnék, akkor azt mondanám, hogy ugyan azt mondja, hogy ne legyél személyválogató, de tulajdonképpen egyfajta fordított személyválogatást kér. Azt mondja, hogy különösen azokra legyetek tekintettel, akiknek szükség van rátok. Mindig a szükség felől közelítsük meg az embereket. Szükségük van, sokszor ugye az embereknek, legtöbb embernek a másik emberre. A szegény embernek nagyon sokszor szükség van anyagi támogatásra is. Arra, hogy mi magunk a mi lehetőségeinkhez mérten tudjuk segíteni. A gazdag embernek ellenben szüksége van helyes értékítéletre, ugyanakkor nagyon sok gazdag ember, nagyon sok anyagiakkal bővelkedően élő ember magányos. Igazából valódi társa nincsen. Nincs is, hiszen nem tudja, és nem érti, hogy nem lehet az a természetes barátság kialakulása egy nagyobb társadalmi szituáció, magasabb társadalmi normákban élő embernek, nem alakulhat olyan könnyen az az igazán, valóban a valódi talentumok felé forduló baráti értékrend. Hogyha ma arra gondolunk, hogy milyen is legyen egy közösség, És hogyha arra gondolunk, hogy így az ősz közepe vége tájékán, amikor már a föld értékét betakarították, ugye az új kenyérnél a kenyérért adtunk hálát, az új bornál a borért adunk hálát, ami nálunk gyakorlatilag az utolsó értéke a földnek, amit mi magunk feldolgozunk. Akkor nem lehetne egyfajta átláthatóságot gyakorolni a kapcsolatainkban. Igazából, amikor ezt kapcsolatot kéri tőlünk, akkor egyetlen egy dologra irányítja a figyelmünket, amiben mindenki egyforma. És ez a másik ünnep, ami még ezen a hétvégén előttünk áll. Ez pedig a minden szentek ünnepe. Pontosabban a halottakra való emlékezés napja. A halálhoz közeledve láthatóvá válik az ember egyenrangúsága. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez az esemény az életünkben, amely nem válogat. Sokszor azon gondolkodunk, hogy igen, valóban a halál nem válogat, de azt meg lehet választani, hogy valaki hamarabb hal meg, vagy később. És itt egy kicsit, mintha gazdagabbak javára dőlne a mérce, hiszen egy egészséges életmóddal, amit nehéz megfizetni, vagy egy nagyon drága orvosi kezeléssel hosszabbítani lehet az élet tartalmát. De vajon a végére ez hatás, tehát a végét tekintve ez hatással van? Vajon sokszor nem az van-e, hogy egy nagyon drágán kifizetett, és egy nagyon drágán megkapott orvosi kezelés, ami meghosszabbítja az életet, abban erősíti meg az embert, hogy ezt a végtelenségig lehet csinálni? Mert én találkoztam már ilyennel. Találkoztam olyannal, aki beteg volt, nagyon komoly külföldi orvosi segítséget kapott, sok pénzért, és kvázi meggyógyult. Aztán, amikor újra betegségbe esett, akkor ugyanezt elismételte. És a magánéletében pedig nem változott semmi. A családja ugyanolyan szétesett maradt, ugyanúgy nem tudott kibékülni a gyermekeivel, ugyanúgy nem tudta rendezni emberi kapcsolatait. És valahogy, ha a szemébe tekintettem, akkor olyan furcsa fényt láttam benne. Valami homályos, bizonytalan fényt. Valami feszült erőlködést. Amiben az látszik, hogy menni kell előre. És még mindig belekapaszkodok abba, amin van, hogy megmentse az életemet. Nagyon nehéz. De meg kell értenünk, és a gyülekezeti közösség légköre egyértelművé kell, hogy tegye mindenki számára, hogy az Isten előtt nem számít, ki honnan jött. Egyről azt számít, hogy hova jött, és hogy innen hogy megy tovább. Mert a törvény az egyaránt vonatkozik mindenkire. És hogyha egy szegény, és itt nagyon különös, amit hoz, az a Jakab apostol, mert a ne paráználkodj és a ne ölj, kettő közötti különbség, ugye azt mondjuk, hogy a ne paráználkodjat könnyebb megtartani, a ne ölj azt, és azt könnyebb megtartani, ne paráználkodjat, azt nehezebb, mert könnyebben bűnbe esik az ember. Mégis fordítva mondja, azt mondja, hogy öl valaki. Nem paráználkodik, de öl. Mi ugye inkább vagyunk olyanok, hogy azt mondjuk, hogy nem ölünk, de a paráznaság bűnébe könnyebben belecsúszunk. Akár gondolatban, akár csak hűtlenségben, akár csak Isten felé egyfajta több Isten hitben, ami megfordul egy-egy emberek, megfordul az életünkben gyakorlatilag egy-egy részén. Fordítva mondja az apostol, és az értelme nagyon egyszerű, ölni könnyebb. Hiszen, hogyha egy picit nem engedelmeskedünk az Istennek, akkor már halottak vagyunk, és magunkat öljük meg. A halál sokkal hamarabb belép az életünkbe, mint gondoljuk. Elég egy rossz szó a másik felé, és az már is öl. Ölni könnyen. Épp a minap beszéltük azt, hogy milyenek is az emberek, ha valakiről megtudnak valamit, ami egy rossz élethelyzetre utal, legyen az bármi, legyen az egy nehéz élet, történés, legyen az egy nehéz gyermek, egy nehéz szülői kapcsolat, vagy férj-feleség kapcsolat, akkor a rossz oldalát rögtön elkezdik plekkelni. Rögtön elkezdik mondani, hogy jaj, ennek milyen az apja, az anyja, a felesége, a férje, a gyereke, a lánya, a fia, ilyen is olyan is amolyan. Ez elmeszít. Ahelyett, hogy egy élethelytől rátekintve az abban szenvedőt támogatnánk azzal, hogy megerősítjük, és azt mondjuk, hogy milyen türelmesen viseled ezeket a nehézségeket. Milyen erősen viseled a megpróbáltatásokat. Mert mi ilyenek vagyunk, ezt figyelmen kívül hagyjuk. Az erőfeszítést, a túlélést, a próbálkozást, a türelmet, a békét, a szeretetet, amivel hordozunk egy-egy nehéz helyzetet vagy kapcsolatot, azt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, és minden egyes történésnek a negatív oldalát magunkban és másoknak előre helyezni és mondani. Nem tudva azt, hogy ezzel ölünk. Még jobban öljük azt, aki a nehézségek között megpróbál kitartani, nem biztatva, hanem egy-egy nehéz szituációban megjegyzéseinket körbeadva, félig meddig tév információkat ültetünk el a közösségben, amely önbeteljesítő jóslattá válik. És a halál az nagyon közel van hozzánk. Úgy beszéljetek, mondja az apostol, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az irgalmatlan azokhoz, akik nem irgalmasak, akik viszont irgalmasak, azokon diadalmaskodik az élet. Ha a végére tekintek mindennek, akkor egy győztest látok. Egyetlen egy győztes áll mindennek a végén. És ez pedig az a győztes, aki irgalmatlan halált szenvedett, de aki mindenkihez irgalmas volt. És az irgalmas samaritánus példázatára kapcsol vissza rögtön a gondolatom, amikor a központi témáját ennek a néhány versnek újra magunk elé veszem, ugye a végén, mert ezt csak a fele baráton lehet gyakorolni. Ezt csak másik emberen lehet gyakorolni. Közösség nélkül nincs irgalom. Szeresd fele barátodat. Ha már észrevettük azt, hogy magunk kegyelmében, mi magunk Isten kegyelmében vagyunk, elfogadtuk magunkat, mert Isten is elfogadott minket, akkor el kell fogadnunk a másik embert is. Jövője csak úgy van az életünknek, ha olyan közösségbe tartozunk, amelyben az irgalmas gyakorlat az életadó erő. Az, amely előre ülteti a szegényt és a gazdagot a helyére. Elég, hogyha hagyjuk, hogy megtalálja a helyét. Neki is szüksége van egyébként ránk. Minden egyes embernek, a gazdagnak is szüksége van az irgalmat gyakorló közösségre. Talán ő nehezebben érti meg egy kicsit, hogy mi ez. Talán pont ezért. De mindenek fölött is, hogyha körbejárjuk ezt a témát, akkor egyetlen egy megállapításra juthatunk. Az élet az, amit élni szeretnénk, csak úgy teljes, hogyha tisztában vagyunk magunkkal, Istennel és a másik emberrel. Hogyha megfelelő viszonyokat alakítunk ki, és ennek a viszonynak egyetlen egy fontos mércéje van, ez pedig az irgalom. Azt mondja az apostol az utolsó versben, hogy az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Mi most bűnbánati hetet tartunk. Hogyha meg szeretnénk bánni azokat a dolgokat, amiket helytelenül gondoltunk, helytelenül tettünk, helytelenül mondtunk, akkor azt minek a fényében tesszük meg nagyon nyugodt lelkiismerettel és biztonsággal? Az Isten irgalmának a fényében. Az irgalom fölött, az irgalom diadalmaskodik az ítélet fölött. Én azt gondolom, hogy mindennapi életünkben nagyon kevés helyet biztosítunk ennek, és tehát sokkal több kellene. Nagyobb teret kellene biztosítani annak, hogy irgalmasságot gyakoroljunk. Irgalmazd magadon, irgalmazd magadnak. Bocsáss meg magadnak. Fogadd el magadat, mert Isten is elfogad. Irgalmazz azokon, akiknek szükségük van az irgalomra, és mutasd fel a saját életedben ezeket a cselekedeteket. Mert ezek a szeretet cselekedetei. A szeretetnek ilyen kezekre van szüksége, ilyen szívekre van szükségünk. Ilyen életet kell élnünk, hogy jobbá váljék ez a világ egy kicsit általunk is. Mert meggyőződésem, hogy erre hívott el bennünket az Isten, és hogyha ezt a küldetést megtaláljuk magunkban, át tudjuk ültetni a közösség küldetésébe saját életünket, így tudjuk helyére tenni, akkor meg fogjuk látni, hogy óriási csodák történnek körülöttünk. Nem az, amit az a fiatal lány most már nem annyira fiatal élt meg akkor, hogy olyannál változik egy lottó nyeremény által, mint a Barbie babája, de attól sokkal többet. Attól sokkal elmondhatatlanul többet, mert az arcokon sugározni látjuk az Isten kegyelmének és irgalmának fényét. És ettől szebb közösség nincs. Ezért csendesedjünk el, és ezt vigyük Isten elő. Imádkozzunk saját magunkért, magunk megtisztulásáért, magunk szeretetéért. Imádkozzunk az egymást szeretetéért, hogy mindebben az egész világ látható, az egész világ láthassa azt, hogy mi kitől kaptuk az életet, és kinek engedjük majd át, hogy igazán diadalmasak és győzedelmesek lehessünk a végén. Amen. Mindenható Istenünk, kérünk arra, hogy egy kicsit hadd lássunk a te szemeddel. Olyan jó lenne valóban látni. És olyan jó lenne meglátni minden emberben azt, amiben szükséget szenved. Olyan jó lenne a te mércéddel mérni. Te ott állsz mellettünk, és hogyha kérjük, akkor betöltöd szükségeinket. Hogyha megengedjük, akkor utat mutatsz nekünk. Hogyha akarjuk, akkor fellebbented életünk eljövendő időszakának fájtlát előttünk, és láthatjuk azt, hogy merre kell mennünk, milyen utat szánsz nekünk, mennyi az, amit meg kell tennünk érted, mennyi az, amit szenvednünk kell még érted. Úr Jézus Krisztus, add, hogy mindezek között hűek tudjunk maradni. Ha tudjuk betölteni a legnagyobb parancsolatot, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs ennél nagyobb parancsolat, mert ettől változik meg a világ körülöttünk. És hogyha mi, akik hozzád tartozunk, nem tesszük, akkor hogyan várjuk, hogy a világ, aki mindenki mástól tanul, sokféle rosszat, azt tegye meg. És meg kell, hogy valljuk, sokszor azok, akik nem hisznek benned, akik nem látnak téged, nem követnek téged, irgalmasabbak, szeretetteljesebbek, mint amilyenek mi vagyunk. Azért van ez, Urunk, hogy szégyeljük magunkat. Megvalljuk, Urunk, azt is, hogy nagyon sok mindent szerettünk az elmúlt időszakban. Azt, amit Te adtál abból, azt, amit a világban nyertünk abból. Sok mindent szerettünk magunkból, de nem teljesen. Urunk Istenünk, megvalljuk azt is, hogy bár sok mindennel megtöltöttük az életünket, az mégsem telt meg teljesen. Kérlek arra, hogy segíts magunkat megüresíteni, hogy mindenféle módosító sallangok nélkül lássuk mi is önmagunkat, hogy így fogadjuk el, így vigyük eléd, és Te is így fogadd el, és add vissza nekünk életünket, egész lényünket. Küldj el küldetésbe, küldj el az üzenettel, hogy jobbá akarod tenni belső és külső világunkat. Jobbá akarsz tenni minket, anélkül, hogy látható módon megváltoztatnál kívül vagy belül, mégis teljesen kicserélsz. Lehessen az irgalom az, ami az alapja az életünknek, hiszen irgalmas nagy Úr vagy. Lehessen ez az üzenet családunk, szeretteink számára a lehető legtöbb, amit adhatunk. Lehessen ez a világnak is olyan sok szenvedője számára feloldozás és örömüzenet. Kérünk, Urunk Istenünk, gyógyíts meg bennünket, és gyógyíts a szenvedőket, betegeket, azokat, akik gyászolnak, és így készíts bennünket a veled való találkozásra. Jézus Krisztusért kérünk, az ő háromszor szent nevéért.